Sok szeretettel, tisztelettel köszöntöm Önöket, és a mai alkalommal József történetével foglalkoznánk. Józseffel, akinek az életét Thomas Mann is feldolgozta, József és testvérei címmel. Viszont a kritikusan gondolkodó emberek tudatában meseszerűnek tűnik a történet, és ennek kapcsán felvetik az igazság-hamisság kérdését. Tudnék, ez a történet a legkisebb fiúról szól, akivel csúnyán bánnak az idősebbek, akit viszont az apja kivételezett módon szeret, megkülönböztetett szeretettel és ragaszkodással viszonyul hozzá, hogy az idős szülők szoktak általában a fiatal és hát a szeretett feleségtől született gyermekhez viszonyulni, és ezek olyan népmesei elemek sokak tudatában, és ezért vetődik fel az a kérdés, hogy vajon József történetének van-e történelmi realitása. Annál is inkább vetődik fel ez a kérdés, mert hogy József Egyiptom történetében a bibliai leírás szerint egy hihetetlenül nehéz helyzetben jótevőként jelenik meg. Dzsószer fáraó idején, a harmadik dinasztia egyik fáraójának uralkodása idején Egyiptomot és a környező országokat sújtó éhínség, 7 évig tartó éhínség jelent meg, és ebben a helyzetben Józsefnek a dolgok megszervezésében és egyáltalán az ország túlélésében jelentős szerepe volt. Joggal vetődik fel tehát a kérdés, hogy ha valaki egy birodalom történetében nemzetmentő feladatkört tölt be, akkor vajon az akkori történetírás, vagy a valamivel későbbi utókor megemlékezik-e róla. Ugye József bibliai név, tehát azt nem lehet várni, hogy mondjuk József néven találkozzunk a nevével az egyiptomi hieroglifák sorában, de a történelmi feljegyzések beszélnek egy Imhotep nevű valakiről, aki egy különleges helyet és feladatkört betöltő államminiszterként élte a maga életét, és különleges módon az élete, a megnyilatkozásai több mint 21 néhány ponton, pontosabban 25 területen kísértetiesen hasonlítanak József személyére, történetére, a birodalomban betöltött szerepére. A probléma az, hogy Imhotepre vonatkozó utalások József történetét követően mintegy 1000 évvel később jelentek meg. És ez eleve egy óriási nehézséget okozott a régészeknek, történtudósoknak, de sokakban mégis ott él ennek ellenére az a gyanú, hogy két ember tulajdonságait, megnyilatkozásait, a birodalom túlélésében betöltött szerepüket tekintve nem hasonlíthatnak egymáshoz. Csak egy a sok közül, Imhotep 110 éves korában halt meg. Mint jól tudjuk, József is. Imhotep, Aszklepiosz, görög, gyógyító, a gyógyítás istene, ellenpólusaként, vagy inkább egyiptomi megfelelőjeként híresült el az egyiptomi történelemben, és én is meglepetéssel olvastam a Bibliában, hogy Mózes első könyvének 50. fejezetében egészen közeli kapcsolatot feltételez a Biblia József tevékenysége és bizonyos orvosi tevékenységek között. Azt mondja ott a Biblia, hogy szólt József az ő szolgáinak, az orvosoknak. Jákobnak, József apjának a bebalzsamozásáról volt szó, és ugye ez csak egy egészen különleges kaszt. A papoknak egy külön rétege ismerhette. Itt tetődik fel egy újabb kérdés, hogy vajon papi feladatokat és papi tevékenységet végzette a gyógyítással összefüggésben József, mert hogy Imhotep igen. Tudjuk, hogy József apósa On papja volt. És a bibliai leírás is arról szól, hogy József miután megnősült, On környékén, Memphis vagy akár Szakkara, sok néven ismert a földrajzi nevek vonatkozásában ez a terület, Memphis, a maga biblia is két névvel illeti, van görög neve is, Hierapolis, és ez mind-mind egy külön kis szűk területre korlátozódik, Gósen földjére. Gósen földjén telepítette le a fáraó a közben oda kényszerülő izraelitákat, akik éppen az éhség elől menekülve próbáltak élelemhez, eleséghez jutni Egyiptomban. Különleges tényező ebben a történetben megint egy újabb összehasonlítási alap, hogy Szakkarában felfedeztek egy lépcsős piramist. A piramisok úgy híresültek el az emberek gondolkodásában, de a régészek és a történészek gondolkodásában is, hogy kizárólag a fáraók temetkezési helyei. Nos, ez a bizonyos lépcsős piramis, ami keletkezését létrejöttét tekintve az elsők közé számlálható, ha ugyan nem a legelső, egészen más funkciókat töltött be. Tudni, gabona sílók egész sora található ebben az épület komplexumban. Ezt a piramis mélyén lévő alagútrendszer kötötte össze. A gabona beöntésére mintegy 11 silót fedeztek fel eddig. Ennek az alján, a silók alján zsákolásra alkalmas helyeket, és kifejezetten a zsákolást praktikussá tevő képleteket formáltak ott ki. Olyan nagy a nyílás, a 11 síló nyílása, hogy semmiképpen nem tekinthető mondjuk tömeges temetkezési helynek, mert a temetkezési helyekre általában az a jellemző, hogy a bejáratát ezeknek a fáraó vagy a neves személy nyugalma érdekében elrejtették, ezek pedig teljes nyíltsággal, nyitottsággal, hozzáférhetőséggel a felszín fölé emelkedve találhatók. Tehát ez a közvetett bizonyíték is arra szolgál, hogy temetkezési helynek semmiképpen nem tekinthetők. Volt, aki felmérte ennek a gabonatárolási kapacitását, ennek a komplexumnak, és 40 ezer tonna gabonatárolására volt alkalmas. Ekkora helyet temetkezési helyként nem tartanak számon, és nem is alakítanak ki. Volt azonban egy temetkezési hely a komplexumon belül, feltehetően József részére készült. A régészeti kutatások amúgy is egyértelművé teszik azt, hogy az egész szakarai komplexum József fennhatósága alatt állt, és ez valami nemzetközi gabona vagy élelmiszer elosztási központként működött. Azt is tudni vélik történelmi dokumentumok alapján a történészek, hogy minden városnak megvolt a maga gabonatároló helye, lehetősége, de ez képest volt egy nemzetközi elosztásra berendezkedett körzet, és ennek a vezetője volt József. Ha valaki ismeri a bibliai történetet, nagyon jól tudja, hogy amikor megjelentek József testvérei, akik ugye nem tudtak arról, hogy József milyen pozíciót tölt be, azt hitték, hogy már régen meghalt, mert hogy voltak olyan szívesek, és eladták rabszolgának a legfiatalabb testvérüket, és ki lehetett számolni, hogy rabszolga sorsban nem annyira túlélés jellemző egy olyan országban, ahol az átlag életkor alig haladta meg az 50 évet. Tehát amikor ez a bizonyos éhség megjelent, József kiszolgáltatottságának az ideje már mint egy jó 3-4, de legalább 4 évvel elmúlt. Nem tudjuk, hogy mennyi időt töltött igazán pontosan Potifár házában, és a börtön évek is években mérhetők. Az a lényeg, hogy ennyi idő alatt akármi is történetet vele. Tehát nem számoltak azzal, hogyha megjelennek Egyiptomban, akkor majd ott ismerőse találnak. Nem is ismerték fel, eszükbe nem jutott, hogy ez a királyi pompába öltözködött ember az ő testvérük. De a lényeg az, ami történetünk és a régészeti oldal feldolgozása szempontjából, hogy Józsefhez kellett mindenkinek menni, aki külföldről, külhomból, más országból érkezve gabonát igényelt, és így találtak egymásra, illetve így keresték fel a testvérek Józsefet. Ami közvetett utalás megint csak arra, hogy ennek az épületkomplexumnak, ennek a nemzetközi igényeket és kielégítő gabonatároló helynek a vezetője és legfőbb ügyintézője József volt. Amikor a történet a Biblia lapjain kibomlik, akkor ott megjelennek zsákok. Tehát a zsákolásra vonatkozó bibliai leírás is egybecseng azzal a felfedezéssel, amit a régészek tettek. Tehát a gabonát zsákokba töltötték, és a zsákok könnyű megtöltésére különleges eszközöket és lehetőséget biztosítottak. Aztán tovább folytatva ezt a felsorolást, József, vagy az előbb is hivatkoztam rá, gyógyító tevékenységet is folytatott. A gyógyító tevékenység meglehetősen különleges lehetett, mert akik messze földről, mint egy zarándok helynek tekintve a szakarai lépcsős piramist és környékét, Memphis, illetőleg Ont, ahol József apósa tevékenykedett, a gyógyítás érdekében ott tartották őket éjszakára, és éjszaka valamilyen különleges álomlátás formájában nyertek gyógyulást. Valószínűleg tartom, hogy ez a későbbi lejegyzésnek egyfajta torzulása, mert József úgy híresült el a birodalomban, mint aki álmok megfejtésében jártas, mint aki az Istenek kegyeltje, ugye egyiptomi megfogalmazással élve, akinek az Istenek olyan különleges képességet adtak, hogy ért az álmok értelmezéséhez és megfejtéséhez, és ez megint csak utal a bibliai leírásra, ahol két ilyen eset jelenik meg. Egyrészt a fősütőmester és a pohárnok álmának a megfejtése, akik ugyanott raboskodtak a börtönben, ahol József. Míg aztán néhány év elteltével, amikor a fáraó és tudomást szerez egy ilyen különleges képességű ember létéről, akkor a fáraó álmát is megfejti. Adok kedvét mondanám el, akik nem ismerik a történetnek ezt a részét, ez egy becsületes és tisztességes uralkodó lehetett, aki szívén viselte a birodalom sorsát, és valószínűleg e feletti tépelődésében az Isten lehetőséget látott abban, hogy egy álom formájában a fáraó elé tárja az ország jövőjét. Az álomban megjelent 7 kövér tehén. Ezek szinte kicsattantak az egészségtől és a kövérségtől, aztán megjelent 7 rendkívül sovány ösztövér tehén. Az ösztövér tehenek aztán eluralkodtak, és hát fel is falták a kövér teheneket, és hát ott állt bizonytalanságban ez a bizonyos fáraó, Dzsoszer fáraó, és a birodalom bölcsei tudatlanok és tanástalanok lévén nem tudtak neki igazán magyarázattal szolgálni, és akkor, hogy visszanyerje korábbi jó hírnevét és befolyását, egyszerre csak előállt a fáraó szolgája, és elmondta, hogy a börtönben, ugye ezt nem nagyon hangsúlyozta, mert nem illik, hogy úgy mondjam, Priusszal büszkélkedni a fáraó előtt, tehát olyan áttételes módon a tudomására hozta a fáraónak, hogy van egy ember, ő ismeri, aki az ő álmát is megfejtette. És a fáraó hívatta ezt az embert, elmondta neki, hogy mit látott, és József, akiről szó van ugye, megfejtette az álmot, elmondta, hogy a 7 kövér tehén 7 bőséges esztendő, majd jön 7 szűk esztendő a 7 bőséges esztendőre, és hát bizonyos közgazdászok és efféle tudománnyal foglalkozók az Egyiptomban olykor megnyilatkozó éhségeket is figyelembe véve arra a következtetésre jutottak, hogy 7 egymást követő szűk esztendő annak a régiónak a teljes mértékű kihalásához vezetett volna. És ennek a súlyát valószínűleg a fáraó is érezte. És ezért volt sorsdöntő jelentőségű az, hogy erre a problémára valamilyen megoldást találjon, mert különben tényleg meseszerű lenne az, hogy jön valaki a börtönből, és mindjárt a második ember lesz az országban. Olyan hihetetlenül súlyosnak ígérkezett a válság, hogy erre a válság problémára megoldást kínáló valaki mindenképpen kiérdemelte az ilyen jellegű tisztségre való felemeltetését. A fáraó itt elmondja, hogy miután meghallotta József elgondolását is, hogy hogyan lehetne ezen a helyzeten úrrá lenni, elmondja elismeréssel, hogy hozzád fogható bölcs emberrel nem találkoztam, és ezért tiéd minden hatalom az országban, csak a trón tesz engem különbé nálad. És ami hihetetlenül fontos ebben a történetben, a pecsét gyűrűjét is átadta Józsefnek, ami teljhatalmat biztosított. Korlátlan intézkedési lehetőséget biztosított, mint amikor kineveznek egy kormánybiztost, és teljhatalommal ruházzák fel, mert az ország inséghelyzete, szükségállapota szükségessé teszi azt is, hogy valaki korlátozás nélkül intézkedhessen. És kötetett magyarázat ez arra, hogy a szakkarai komplexum a 7 bőséges esztendő alatt megépült, sőt valamivel korábban kellett megépülnie, hogy a menet közben a 7 bőséges év alatt termelődő gabona elraktározásra kerülhessen. És itt van még egy érdekes összevetés, Imhotep és József között, illetve néhány. Imhotepet úgy tartja számon a régészet és a történetírás, hogy építész volt, hogy a szakkarai komplexum tervezésében és kivitelezésében döntő szerepet vállalt. A bibliai leírásból közvetett módon tűnik ki, mert az üdvösség töltet szempontjából nem lényeges. József, aki tudta, hogy mi a megoldás, feltelten tudta azt is, noha a Biblia nem formálja mondatokká, csak közvetett utalásként él a Bibliában, valószínűleg József tudta azt is, hogy milyen épületkomplexumot kell létrehozni, milyen tárolási kapacitással, hogy ezen az országon nem sokára úrrá levő problémán ők maguk is úrrá lehessenek. Imhotepet tehát úgy könyvelik el, mint építészt. Sőt, továbbá ő volt az első, aki piramisokat épített, és a piramisok építésénél vésett, illetőleg faragott követ használt. Korábban téglával építkeztek, és ezt szurokkal és egyéb ragasztóanyaggal ragasztották össze, de az építkezés döntő módon, ilyen agyagos, iszapos területeken, szokásos módon vályokból történt. Imhotep volt a történetírás szerint az első, aki piramisokat alkotott, aki a piramisok megtervezésében és kivitelezésében élen járt, éltek szerepet vállalt, és érdekes módon a bibliai leírás kötetett módon sejteti azt, hogy talán a megoldást illetően József volt az, aki efféle építkezésekbe belekezdett, az építkezések kivitelezésében és az elképzelések gyakorlattá tételében, mint a fáraó által is elismert bölcs ember kivette a maga részét és szerepét. Azt is megfogalmazzák a történészek és a régészet leletei alapján arra a következtetésre jutnak, hogy a szervezésben, a dolgok kialakításában nem közönséges helyet és szerepet töltött be ez a bizonyos Imhotep. Van egy érdekes fordulat a leírásban, éppen fordítottjaként emeli ki azt, hogy először 7 szűk esztendő volt, és aztán jött a 7 bőséges esztendő. Valószínűleg az 1000 évnek köszönhetően állt elő ez a torzulás, mert logikailag sem igazán tartható. Mert egy ország túlélésében hogy lehet úgy szerepet vállalni, hogy jön, megjelenik 7 szűk esztendő, és akkor semmi szó nem esik arról, hogy a túlélés hogyan következett be, és aztán egyszerre csak megjelenik 7 bőséges esztendő. Tehát a tárolási kapacitás, a siló kialakítása, és minden egyéb, ami a túlélés szempontjából történt, a fordított verziót, a biblikus verziót támasztja alá. József azzal a különleges elképzeléssel állt elő, hogy a lakosságot meg kell adóztatni. Hát biztos nem lett tőle népszerű, de miután teljhatalmat birtokolt, tehát mondhatott magáénak, elérte azt, hogy valószínűleg a túlélés igénye és az éhségekkel, az éhínségekkel kapcsolatos korábbi tapasztalatok egy kicsit megkönnyíthették a helyzetét. Minden esetre a bibliai leírás szerint a termény 1/5 igényelte. Ami azért nem lehetett probléma és nem vezetett palotaforradalomhoz, mert olyan nagy volt a bőség a hét egymás követő év alatt, hogy meg sem érezték a 20%-os adót. Annyira elégséges volt még a raktározáshoz, az egyéni raktározáshoz, a városokban történő külön raktározáshoz, és egy központi nemzetközi igényeket és kielégítő raktárkomplexum megtöltéséhez, hogy a lakosságnak nem kellett megélhetési problémákkal küszködnie. Az Imhotepről szóló leírás annyiban különbözik a biblikustól, hogy Imhotep nem sanyargatta meg a népet annyira, csak 10%-os adót igényelt. De ismétlem, 1000 év táblatában ezek a számok nem igazán perdöntőek, hogy Egyiptom történetében ez a fajta megoldási képlet megjelent két azonos tulajdonságokkal rendelkező személlyel kapcsolatban. Ez inkább megerősítésül szolgál, mint sem bizonytalansági tényezőként. Tehát sorolhatjuk tovább az összehasonlítást. Józsefről elhíresült az, hogy bölcs ember. A 105. Zsoltárban találunk egy részletet, ami arról szól, hogy a nép bölcseit és a szenátorokat is oktatta. A példabeszédek könyvében az Imhotep nevéhez kapcsolódó bölcsmondások egyike másika megtalálható. Tehát miután tudjuk, hogy a példabeszédek könyve gyűjtemény, a bölcsmondások döntő többsége Salamon személyhez és nevéhez kötődik, de nem zárható ki, hogy a nép körében meglévő bölcsmondások, hagyományként élő bölcsmondások tovább éltek a nép tudatában, és amikor az írásba foglalás kezdetét vette, akkor ezek a bölcses irodalomban megjelentek. Tehát lehetséges, hogy példabeszédek bölcsmondásainak egyike másika, akár Józsefre, a fáraó által is igen elismert bölcs ember megnyilatkozásaira vezettek vissza. Ma azt mondanánk Józsefről, hogy polihisztor volt. Mert annyi mindenhez értett. Értett az építészethez, a közgazdasághoz. Értett a gyógyászathoz. Értett a politikához, a nemzetközi kereskedelemhez. Szóval tényleg jártas volt. Amit még mindkét emberről fejez a történetírás az az, hogy egyik sem volt királyi vérből való. Sem Imhotep, sem József. Sőt, Józsefről és Imhotepről egyaránt megtalálható a leírásokban, hogy más nemzetségből származott. Egyik és másik is. Tehát nem voltak egyiptomiak. Amikor megjelenik a színen József, és amikor megjelenik a színen Imhotep, Djoszer fáraó már uralkodik, és különféle rokonainak már különböző tisztségeket osztogat. Megjelent egy feliraton Djoszer fáraó tisztviselőinek a listája, és sem Imhotep, sem József neve nem szerepel. Tehát ebből az következik, hogy a fáraó uralkodásának egy közbenső szakaszában jelent meg József is, és Imhotep is. Megint egy azonosítási pont. Megint rejtélyesen és különösen egybeesik a két ember élettörténete. Tehát ugye ez is egy közvetett bizonyíték arra, hogy idegenként, nem királyi vérből való leszármazást magának mondva, jelenik meg a birodalom túlélésében garanciát jelentő két különösen fontos ember. Tovább folytatva az összehasonlítások sorát. Imhotep a gyógyítás isteneként került bele a történeti leírásba, mert egyiptomianizálták József történetét, amit nem lehet rossz néven venni. Egy egyiptomi ember, egy sokisten hívő, napistent imádó ember nem gondolkodhat másképpen, és nem használt másfajta fogalmi készletet, csak ami hát a birtokában volt. Tehát amikor mondjuk Ptah fiának nevezik Imhotepet, a főistennek, a világok, illetve minden dolog teremtője fiának, ez megint csak egybeesést sejtett. Tudnilik, József az igaz Isten imádatáról tett bizonságot a fáraó előtt. Amikor álmokat fejtett, amikor különleges megoldási képletekkel állt elő, akkor elmondta a fáraónak, hogy ez nem a saját kút fejéből, nem a saját bölcsességéből származott, hanem az Isten az, aki ezt elmondta neki. És az egyiptomi gondolkodás ezt úgy fordíthatta le egyiptomi nyelvre, hogy az Istennel szoros közösségben álló, az Istentől közvetlen tanácsokat kapó és elfogadó ember, magyarán majdhogy nem az Isten fiaként megnyilatkozó ember lehet ez a József, vagy Ptáfia, a világokat teremtő Isten fia, és Imhotepről hasonló módon szól a történetírás. Ptáfiának nevezi. Egy olyan Isten fiának, aki felett állt az egyiptomi isteneknek, aki minden dolgok teremtőjeként élt az egyiptomi ember tudatában. Megint egy hasonlóság. Egy kicsit egyiptomi fogalmi készletbe öltöztetve. Nézzünk egy pár képet. Néhány kép látható majd itt egymás után, mert találtak egy feliratot, amelyik dombormű formájában is beszámol arról, hogy hihetetlenül nagy éhség pusztított Egyiptom földjén, de rendkívül sovány emberek. Főleg a derekuknál látszik, és hogy a karok és a lábak csontvásszerűek minden vonatkozásban, tehát mint akik hosszas éhezés után nehéz körülményeket megélve élik az életüket. Itt is látszik, hogy egy behorpadhasú, nagyon sovány emberről van szó. Tehát ezek megint csak arról szólnak, hogy Egyiptomot sújtotta éhség, mégpedig ilyen volumenű, ilyen horderejű éhség. Ez a szakarai komplexum egy része, mint látjuk, elég jó állapotban megmaradt. 22 oszlop között vezetett egy bizonyos folyosó. A 22 oszlopot merőlegesen az oszlopokra és a háttérben lévő falra válaszfalak is elkülönítették egymástól, és az oszlopok által körülzárt és a válaszfalak által körülzárt területeken, meglehetősen tág területeken találhatók ezek a bizonyos sílók, ahova egymástól függetlenül nagy mennyiségű gabona volt leönthető. Ez a szakarai lépcsős piramis, nyilván ma fogalmat lehet alkotni a méretéről, a kivitelezés módjáról. Majd látni fogjuk egy maketten, egy ilyen rajzos ábrázoláson, hogy hogyan helyezkedett el az épületkomplexum a lépcsős piramis mellett. Itt is látjuk, hogy meglehetősen zord, komor, védelmi célokat is betöltő épületről van szó. Mert ugye elgondolkodtam rajta, hát itt megjegyezném és zárójelben említeném, hogy az ember, amikor olvassa a Bibliát, vagy olvas valamit, akkor átsiklik a felszínen. Nekem például korábban eszembe se jutott, hogy amikor ilyen mértékű inség lép fel, akkor számolni kell azzal, hogy harcos nomád törzsek esetleg eljönnek majd, és rabolnak. Nem pénzért vesznek, nem tisztességes módon kereskedve, hanem rabolnak. És ezért indokolt volt, hogy ezt az egész épületkomplexumot egy hihetetlenül magas és tömör erőteljes fal vette körül, és egy bejárat. Egyetlen bejárat egy ilyen hatalmas városfalszerű képződménnyel együtt jól védhető. Ez az egyik lejárat, ahonnan keresztül a sílóba, az egyik sílóba le lehetett menni. Tehát a beöntést, itt ez a függőleges falrészlettel körülhatárolt terület a beöntést nem gátolta, de hogy le lehessen jutni a sílókat összekötő alagútrendszerbe, ezért minden síló mentén ilyen formában egy lejárat volt. Na itt látjuk az épületkomplexumot. Látjuk, hogy egy ilyen hatalmas fallal körülvett építmény ez, és mellesleg jegyezném meg, hogy egyetlen más temetkezési célokat szolgáló piramis sem vette körül fallal. Ezek önmagukban megállnak. Ezeknek a bejárata rendkívül szűk, és azon túlmenően, hogy szűk, rejtett is. Éppen azért, hogy meggátolják, hogy idegenek, avatatlanok a fáraó nyugalmát zavarják, és hogy elvigyék a fáraó kincseit. Ebben a bizonyos épületkomplexumban, illetve magában a lépcsős piramisban, azonban, ahogy utaltam rá, van egy sírkamra. Ez a sírkamra üres. Illetőleg van benne egy koporsó, de a koporsó maga üres. Vajon mi lehet erre a magyarázat? Amikor József 110 éves volt, megkérte a honfitársait, hogy ha bekövetkezik a szabadulás, akkor ne hagyják ott a csontjait Egyiptom földjén. Ezt ő maga is olyan fontosnak tartott, hogy amikor az apja meghalt, akkor elvitette az apa tetemeit Hebronba, és ott temettette el. Annyira fontosnak érezte azt, hogy ő a honfoglaló néppel együtt hagyja el Egyiptomot, hogy szinte megeskedte, meghagyta honfitársainak, hogy földi maradványait vigyék magukkal. A történészek szerint az izraeliták temetkedési szokásaira döntő erővel hatott ez a józsefi igény, mert ha valakit eltemettek, egy bizonyos idő eltelte után, amikor már a test feloszlott, egy bizonyos idő után kihantolták, és a csontokat egy osszáriumban, egy úgynevezett csontládában helyezték el. József esetében is ez történt, ott hagyták a koporsót, és egy hirtelen tálkolt hevenyészet osszáriumban vitték magukkal József csontjait. Tehát az üres koporsó, az üres sírhely nem talányokat idéz, hanem a bibliai történettel tökéletesen megegyezésben lévén arról szól, hogy a bibliai leírásban ez is szó szerint és pontosan teljesedett. Ezzel kellett volna kezdenem, de voltak éppen talán most sem késő. A gizai vagy a gizehi piramisok Memphistől illetőleg Szakkarától, mint egy 15 kilométernyire találhatók. Memphis és Szakkara igen-igen közel van egymáshoz. Memphisnek a bibliai neve, a másik neve On. Ez lehetett az a terület, és látjuk, hogy Gósen földje, az a felső rész, a Nílus delta vidéke, volt az a terület, ahol a fáraó Józseffel karöltve Izrael népét, miután maga Jákob is és széles körű rokonsága leköltözött ide, a fáraó és József itt helyezte el őket. Valószínűleg József is ehhez közel állította fel a székhelyét, már csak azért is, mert a Nemzetközi Kereskedelmi Központ Szakkarában volt, aztán azért is, mert Memphisben volt a templom, illetőleg az a papság, aminek feltehetően tiszteletbeli tagja lett apósa után, aminek a tevékenységét nyilván a maga biblikus hitének megfelelően alakította át. Onnan származott a felesége is, tehát minden rokoni kapcsolata odafűzte, sőt azt is tudni vélik, hogy Szakkarában volt az a bizonyos börtön, ahol József raboskodott. És közvetett bizonyítékok utalnak arra, hogy a társadalmi elitnek tartották fenn ezt a börtönt. Azért került oda a sütőmester, azért került oda a főpohárnok is, és Potifár, aki szívességgel tartozott Józsefnek, ne felejtsük el, mert tudta Potifár, hogy milyen a felesége, de ugye formálisan el kellett ítélnie a rabszolgát, mert a feleségét mégsem szolgáltathatta volna ki a szóbeszédnek, ezért egy olyan kedvező büntetési formát választott, ugye a testőrség házában helyezték el Józsefet, ami nem volt olyan megerőltető és terhes, mintha mondjuk az alsóbb néposztály börtönében helyezték volna el. És ez a börtön is itt Szakkara közelében volt, tehát minden egybeesik, ha úgy tetszik, József történetével megegyezőek ezek a bizonyos történelmi dokumentumok, régészeti dokumentumok is. Nézzük tovább a képeket. Ez egy a pecsétgyűrűk sorából, amelyet hát abban az időben használtak. Ezt a pecsétgyűrűt bizonyos agyag cserepek, legyen az akár edény, legyen az akár a hovatartozás kifejezése szempontjából fontos tárgy, eféle pecsétekkel hitelesítettek. Hogyha egy kőkorsó vagy egy agyagkorsó a fáraóé volt, akkor ezt a hovatartozás jegyében ilyen pecséttel illették. Ugye képlékeny formában ez látható nyomot hagy, és ha nem, akkor pedig festékkel megoldható. Ez pedig Imhotep. A későbbiekben majd látunk hasonló képeket. Látunk arról, hogy az egyiptomiak arcberendezése milyen, és milyen a más nemzetiségből való emberek arca. Főleg az orr formájára kell majd odafigyelni. Az egyiptomiak egyenes, a zsidó leszármazásúak orra pedig enyhén görbe. Találtak egy szobrot Mózesről a korabeli időkben, és ezt hasonlítják össze ugyanabból a korból származó egyéb leletekkel, és ez a hasonlóság rendkívüli módon feltűnő. Ami számomra érdekes, hogy ezek az emberek rendkívül csenevészek. Mai értelemben véve is csenevészek. Ezért mondják azt a történészek, hogy 50 év ebben a korban már aggasztján életidőnek számított. A különféle leletek azt az információt is közvetítik, hogy a mai értelemben vett civilizációs betegségek szinte mindegyikével rendelkeztek az egyiptomiak. A fogszúvasodás, az ízületi torzulások, ízületi elváltozások egész sora látható a mumifikált tetemeken, amit nem lehet egyébben magyarázni csak azzal, hogy a civilizált életforma a semmiképpen sem a túlélés garanciája. Rendkívül sok volt a beteg ember, voltak vakok, voltak mindenféle nyomorúságtól megterhelt emberek, és itt szeretnék egy rövid kis kitérőt tenni. Találtak egy 1552-ből származó, tehát a kivonulás idejével közel azonos időpontban keletkezett papíruszt. Ez a papírusz a korabeli orvosi recepteket tartalmazta. Itt mindjárt megemlíteném, hogy József orvosi tevékenysége, miután zarándok helyé vált Memphis és környéke, arra vonatkozó bizonyíték, hogy József a maga szolgáival, az orvosokkal együtt a gyógyító praxis sikerrel látta el, mert zarándok helyé vált a gyógyulások szempontjából az a hely, ahol ez történt. Most ezzel mintegy ellentmondásban van ez a papírusz, ahol a különféle orvosi receptek hosszas leírása található. Van ebben varjúháj, kígyómáj, békalencse, és sorolhatnám szamár állkapcsa, és nem tudom még miféle, szamár trágya is van, ugye a tetanusz előidézésére kiválóan alkalmas. Tehát József és később Mózes, amikor az Ószövetség nagyon is komoly egészségügyi szempontjait és elképzeléseit írásba foglalja, és szinte kötelező érvénnyel a nép elé tárja, semmiképpen nem Egyiptom bölcsességéből táplálkozott. Mózesről tudjuk, hogy a kor valamennyi elismerésre számító ismeretével rendelkezett. Majd mutatok egy képet, hogy például az anyjának, a nevelő anyjának, aki kimentette a Nílusból, miután a trónra kerülő fáraónak az építészethez is értenie kellett, egy különleges függőkertekhez hasonló, gyönyörű épület együttest emelt. Tudják, hogy 33 éves korában sikeres hadjáratot vezetett Etiópia ellen. Tehát tény, hogy Egyiptom bölcsességét is elnyerte, de nem az orvoslás, nem a gyógyítás és nem az isteni elvek alkalmazása terén. Az ilyen irányú ismeretei máshonnan felülről származtak. Az erkölcsi törvények is, amelyek azután az ő közvetítésével kerültek Izrael népéhez. Összefoglalásul, itt most még néhány dolgot a felsorolás jegyében elmondanék. Imhotep és József összehasonlításaként alsó Egyiptom fáraójának a minisztere volt, József is, Imhotep is. Közvetlenül a király alatt, a király első embereként tevékenykedett az egyik is, és a másik is. A nagy palota fő gondviselője volt. Ezt egyébként, ha valaki Mózes első könyvének a 39. fejezetétől kezdődően végigolvassa a könyv végéig, ezekre a részletekre rátalál. Itt Mózes első könyve 41. fejezet 40. verse arról szól, hogy te vagy az én házam fő gondviselője, mondja a fáraó Józsefnek. Örökség által vált uralkodóvá ez a bizonyos Imhotep, tehát nem leszármazás révén, ami Józseffel összefüggésben egy kicsit pontosabban úgy nyer megfogalmazást, hogy a saját érdemei és képességei révén lett a fáraó első embere, és nem pedig a király leszármazás eredményeképpen. Abban az időben az a szokás uralkodott Egyiptomban, hogy amikor valaki fáraó lett, akkor legfőbb tanácsadójává tette a fiát, az elsőszülött fiát, a koronaherceget. Ez egyfajta társuralkodó volt, második helyet töltötte be a birodalomban a rangsor tekintetében, ezt a helyet most József foglalta el. Tehát ilyen értelemben véve a fáraó fia is volt egy kicsit, de nem leszármazás révén, hanem saját érdemei révén. Imhotep pap volt Heliopolisban. József pedig a Heliopolisban tevékenykedő pap lányát vette feleségül, megint csak a 41. fejezet szól erről, és ezzel az állítással a Biblia nem kevesebbet mond, mint azt, hogy valószínűleg ennek a papnak az örökébe lépett, és a maga hitbeli elképzeléseinek megfelelően alakította a Memphisben, illetve Omban tevékenykedő papság irányvonalát. Építész és kivitelező. Azt mondja a Biblia, megint csak az előbb említett szakaszban, hogy Józsefé volt valamennyi raktár és Siló Egyiptomban, amelyek azzal a céllal épültek, hogy gabonát tárjanak és másfajta élelmiszert az egész ország, illetve a környező országok részére a 7 szűk esztendő időszakában. Úgy tartja számon Imhotepet a történetírás, mint aki a hasított kőből való építészet felfedezője és kivitelezője. Hogyha ez a bizonyos hipotézis megállja a helyét, hogy a szakarai komplexum József közigazgatási központja volt, tehát ha ez a bizonyos hipotézis helyes, akkor ezek az épületek, miután hasított kőből származnak, és miután az erre vonatkozó terveket József tárta a fáraó elé, és azt kell mondjuk, hogy ezeknek a kivitelezésében, megtervezésében is József játszotta a főszerepet. Kővázák szobrászaként és megvalósítójaként volt ismeretes ez a bizonyos Imhotep, ilyen összefüggésben Józsefről nem olvasunk. Isteni jellemének köszönhetően nyert felmagasztalást Imhotep, és itt ismét idézni lehetne a fáraó kijelentését, mert a fáraó azt mondta az ő szolgáinak, hogy olyan található ilyen bölcs ember, mint akiben az Isten lelke van, ilyen Józsefhez hasonló. Imhoteppel kapcsolatban nem jegyzik fel a történetírás, hogy térdet hajtottak volna előtte, de igen valószínű, hogy annak a társadalomban betöltött pozíciónak köszönhetően igen, mert Józsefről azt olvassuk, hogy József előtt térdet hajtottak. A fáraó lovára ülhetett, és leborultak előtte a népek. Csak a felsorolás kedvéért utalnék egy mondat erejéig arra, hogy ez a bizonyos Imhotep gyógyító tevékenységet is folytatott, és közvetett igazolás található a Bibliában arra nézve, hogy József is. Nem említettem itt az előadás során azt, hogy Szakkarában különböző galériákat találtak föld alatt, több mint 1 millió ibisz madár mumifikálódott tetemével. Tudnék, abban az időben az áldozat bemutatása bizonyos isteneknek, a gyógyítás istenének egy efféle madár feláldozását jelentette. És miután gyógyító tevékenység folyt Szakkarában, és ezt József nevéhez, illetve Imhotep nevéhez kötik, ez egyiptomi szokást követve az emberek úgy járultak a gyógyítást végző istenként tisztelt személy elé, hogy ibiszmadarat áldoztak. Az ibiszmadarat nem dobták ki, hanem mint megbecsült áldozati állatokat mumifikált állapotukban raktározták. És több mint 1 millió ilyen mumifikálódott madár található itt Szakkarában. Akkor élt Imhotep, amikor a 7 szűk esztendőt, 7 jó esztendő követte. Itt, amint egy 1000 év távlatában született leírás valószínűleg hibás, téves. Imhotep szükségét érezte Isten tanácsának, és hasonlóképpen tekinthetünk Józsefre, mert József úgy válaszolt a fáraónak, hogy nem én vagyok az, hanem az Isten, adja meg a fáraónak a békesség válaszát. Ptá fiának nevezik, minden dolgok teremtőjének Imhotepet, József pedig megvallotta az egyetlen Istenbe vetett hitét, minden dolgok teremtőjébe vetett hitét. A fáraónak tanácsot adott Imhotep József hasonlóképpen. Akkor jött a fáraó elé, amikor a fáraó már meglehetősen baljós gondolatokkal küszködött. És ugyanez olvasható Józseffel kapcsolatban is, hogy a fáraón szorongás vett erőt, amikor előhívták a börtönből Józsefet, hogy segítsen. Felismeri azt, amikor haldoklik Imhotep, és József is azt mondja, hogy ő most már 110 éves, és meg fog halni. Tehát kísérteties a hasonlóság. 27 pontból 25 teljes mértékben tökéletesen ráillik Józsefre, amit az egyiptomi történetírás Imhotep nevéhez kapcsol. Nem olvasom fel mind a 25-et, csak egyetlen dolgot szeretnék még megemlíteni, hogy vajon József bölcsessége, József életre valósága, a társadalomban betöltött ilyen kiemelkedő szerepe, fogoly mi volt a ellenére betöltött ilyen szerepe, vajon minek tulajdonítható és köszönhető? Elmondhatjuk azt, hogy bár otthon kényeztették, és a többiek, a többi gyermek megbecsüléséhez képest ő kivételezett helyzetben volt, mert az apja még királyi öltözéket is csináltatott neki, mondjuk nem a legbölcsebb szülői eljárás, ha különbséget tesz egy szülő gyerek és gyermek között. Szegény József itt ennek a levét, mert ezt a kivételezett eljárásmódot, bánásmódot a szilaj természetű testvérek aztán leverték rajta. Behajtották egy ciszternába, aztán az üzleti szellem, a közel-keleti ember mentalitására jellemző üzleti szellem uralkodott el, és inkább eladták. Mert ha már elvész, akkor legyen egy kis hasznunk is belőle. Aztán Potifár a király egyik főemberének a házába került, ez vette meg, és amire a történetet szeretném kifuttatni, az éppen ebben a házban történt. Ez az ember becsületes ember lévén végezte a fáraó mellett a maga munkáját, igyekezett a kötelezettségének megfelelni, az asszony pedig, aki otthon maradt, és a jóléttől már nem tudott mit csinálni, csapongó elmével és fantáziával elgondolta, hogy mi lenne, ha a tetszetős külsejű rabszolga fiú mondjuk, hát az ő kegyeit keresné, illetők, ha ő részesíthetné ezt a fiatal embert a maga kegyeiben. És voltak éppen ebben a történetben érhető tetten az, hogy egy embernek az életútja mitől lesz igazán sikeres. Amikor felajánlotta magát ennek a fiúnak, akkor Józsefben, aki feltelten ismerte a kor erre vonatkozó példáit, nyilván felvetődött az, hogy nem egy ilyen rangos, a társadalomban komoly szerepet betöltő asszony segített már trónra emelkedni, vagy nagy befolyásra szert tenni, akár rabszolgasorsban lévő embereket is. Ez a József azonban elhárította magától ezt a közeledést, és azt mondta, hogy hogyan tehetnék ilyet. Mint azt mondta volna, hogy én szégyellem magam a te nevedben is, és a te helyedben is. Hát hogyan gondolod azt, hogy én ilyennel megkörnyékezhető vagyok? Hát hogyan vétkezhetnék az Isten ellen? Hogyan élhetnék vissza az én gazdám bizalmával? Hogyan képzelsz te rólam ilyet? És úgy gondolom, hogy az erkölcsileg hiteles és szilárd alapokon álló ember viszi igazán valamire. Látszólag nem így történt, mert börtönbe került. De hogy Potifár tudott valamit a feleség üzelmeiről, ennek közvetett bizonysága az, hogy a társadalmi elit börtönében helyezték el, ahol szabad járása volt, ahol tevékenykedhetett, ahol nem volt vasban és fogságban és nehéz körülmények között. Talán csak az első időkben, mert a Biblia tudni véli, hogy József vasban volt. De miután megismerték a megbízhatóságát, a becsületességét, valószínűleg feloldották a szigorú őrizet feltételeit. Tehát azt szeretném elmondani, hogy hogy egy embert igazán azt tesz emberré, ha a körülményektől függetlenül kitart az elvei mellett, az erkölcsi elvei mellett, és nem részegíti meg annak a lehetősége sem, hogy esetleg a társadalmi ranglétrán egyfajta félrelépésnek, vagy több félrelépésnek köszönhetően előbbre juthat. Igazán az jut előre, lelki, erkölcsi és valóságos értelemben véve is, még ha varga betűt is kell tenni, még ha kitérőt is kell tennie, aki erkölcseiben megingathatatlan. Mert az igazán normális emberek az ilyen embereket tekintik megbízhatónak, akiről tudják, hogy nem fogják elárulni őket, akiben meg lehet bízni, aki jobban félti a másik vagyonát, mint a sajátját. És az ilyen emberek a társadalomban olyan helyet és szerepet töltenek be, amit a történetírás is megörökít, mint például József esetében. Ha viszont a földi történetírás talán nem örökítené meg, egyfajta történetírás biztos megörökíti. És ez a legfontosabb. Tehát József történetének nem annyira a régészeti leletek nyújtják az igazán hiteles voltát, vagy teszik igazán kiemelkedővé. Persze jó arra gondolni, hogy a Biblia ilyen szempontból is megbízható. Jó arra gondolni, hogy mindenféle egyéb vélekedés ellenében a Biblia itt is igazmondónak bizonyul, és az embereknek kell a véleményükön változtatni, és kell igazítania a történelem Bibliát igazoló felfedezései ez a magukét. Ennek a történetnek ez egyetlen mondat a súlypontja, hogyan követhetném el ezt a bűnt, és hogyan vétkezhetnék az Isten ellen. És bár gondolom, hogy akik a Biblia pártján állnak, azok jó szívvel hallgatják azokat a dokumentumokat, tehát azokat a dokumentumokról szóló beszámolókat, amelyek ennek a bibliai részletnek a hitelességéről szólnak, de mégis sokkal inkább József történetében, akár mesefigura volt, akár való személy, bár tudjuk, való személy volt, ezt az egy mondatot jegyezzük meg inkább. A bűntől, a hibás, erkölcsileg hibás péstől visszariadó igaz ember képét.